prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit! Visszatekintve a 2019-es évre, elmondható, hogy a részvénypiacoknak igencsak kedvezett ez az esztendő, hiszen a tengeren túli mutatók is csúcs közelben vannak, de a hazai BUX index is csúcsokat ostromolt. A befektetők igazán jól járhattak, elég ha csak az OTP-t említjük, hiszen látványos árfolyam emelkedésen van túl idén. De lássuk, hogy alapkezelői szemmel milyen volt a 2019-es év. Mai vendégem Gyurcsik Attila, az Accord alapkezelő befektetési igazgatója. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Az alapkezelők az elmúlt években igencsak panaszkodtak, hogy nem könnyű hozamot termelni. Nálatok ez hogyan alakult idén?
Azt gondolom, hogy idén szerencsés évet zártunk, de alapvetően az alapkezelői szakma is nagyon erős évet zárt. Amikor elindult az év, akkor nem gondoltuk, hogy ez ilyen erős tud lenni. Ugye nagyon furcsa az idei év abból a szempontból, hogy szokatlan, mert valójában, ha a globális gazdaságot nézzük, akkor az látszik, hogy a feldolgozóipar egy elég csúnya recesszióba került 2019-ben, és egész évben attól féltünk, hogy ez a feldolgozóipari recesszió, ami valószínűleg Ázsiából, azon belül is Kínából indult, ez majd átgyűrűzik a fejlett gazdaságokra, és magát az egész globális gazdaságot recesszióba rántja. Ugye azért nem volt idén recesszió, mert a gyenge feldolgozóipar mellett volt egy erős szolgáltató szektor, és egész évben azon lamentáltunk, hogy vajon mi fog történni, hogy a feldolgozóipar magával rántja a globális gazdaságot, vele együtt a szolgáltató szektort, vagy pedig a szolgáltató szektor képes lesz kirángatni a feldolgozóipart ebből a recesszióból, ami belesüllyedt. És na, ennek a furcsa makrohelyzetnek a másik oldalán ugye az van, hogy azt szoktuk mondani, hogy a tőkepiac az elmúlt 50 évben 25 recessziót megjósolt a 8-ból, és ugye ennek most nem az ellenkezője történt, tehát annak ellenére, hogy gyengélkedett a gazdaság, a globális gazdaság, igazából ez nem nagyon látszott meg a tőkepiacok idejévi teljesítményén. És ugye hát a fő kérdés az, hogy miért? És ezen lehet akkor sokat tanakodni. Az én álláspontom erről az, és nagyon egyszerű, hogy ugye mindig azt szoktuk mondani a jegybankárokról, hogy ők a görbe mögött sétálnak, ez behind the curve, ugye, és most a történelem folyamán először egy olyan furcsa eset történt, hogy a jegybankok azok nem a görbe mögött sétáltak, hanem lehet, hogy a görbe előtt. Magyarul mondhatjuk azt, hogy a betegnek még a torka sem kapart, és már is a legdurvább antibiotikumot injektálták belé, tehát az látszik, hogy a globális gazdaság legkisebb lassulására is a fejlett jegybankok azonnal léptek, a Fed kamatot csökkent, tehát az ECB azt a kis minimális szigort, amit még egy évvel korábban a monetáris lazítás kapcsán abbahagyott, azt gyakorlatilag azonnal befejezte, és újabb lazítást jelentett be. Tehát, hogy nagyon korán reagáltak a jegybankárok erre a mini lassulásra.
Tehát, hogyha jól értem, akkor azt mondod, hogy a részvénypiaci rally mögött gyakorlatilag a pénzbőség áll?
Azt mondom, egyrészt, hogy nyilván a pénzbőség áll, másrészt az, hogy a korábbiaktól eltérően nem az történt, hogy a jegybankok megvárták, amíg ténylegesen recesszióba süllyed a globális gazdaság, és majd jóval azután, jó pár negyed évvel később reagáltak, hanem hogy igazából egy picit előre gondolkodtak, és a bajt megelőzvén még igazából, amikor még igazi probléma nem volt, már akkor is reagáltak. Ez az egyik ok, igen, és a pénzbőségnek van ugye egy másik vetülete is, hogyha gyakorlatilag mindig nulla a kamat, és a kötvényeken már nem nagyon van hozam, akkor ugye ezért vannak kényszerbefektetők a világon, akik nem tudnak más csinálni, tehát valahova kell tenni a pénzt. Ugye, hogyha gondoljunk bele, hogy van egy klasszikus európai befektető, akinek van mondjuk 1 millió eurója, és ha azt a bankban parkoltatja, akkor ugye arra negatív kamatot számol ma már fel.
Magyarul neki kell fizetni.
Hát, igen, tehát hogy a negatív kamat versus befektessük valamibe döntési helyzetben, nyilván a fektessük be valamibe, és az a valami az már automatikusan egy kockázatos dolog tud lenni, részvény, vállalati kötvény. Tehát azt mondhatjuk, igen, hogy a jegybankok azok beleterelték a befektetőket a kockázatos eszközökbe, és ez idén működött, és ennek is köszönhető a tőkepiacok jó teljesítménye.
De egy alapkezelő is ugyanígy működik? Tehát ugyanebből a megfontolásból kénytelen adott esetben nagyobb kockázatokat vállalnia?
Hát egyfelől van kényszer nyilván, tehát adott esetben nyugdíjpénztáraknál, vagy mondjuk ETF-ek esetén ugye fel sem merül, nincs is döntési joga az alapkezelőnek, vagy a portfőmenedzsernek, ott kényszerű befektetésről beszélhetünk. És hát az aktív menedzserek oldalán is azért azt lehet mondani, hogy ha az S&P idén 20 pár százalékos teljesítményt mutat, akkor azért amellé egy negatív nullát felvillantani, az nem dicsőség. Tehát azért van nyilván egyfajta. A csordaszellem azért itt is működik, tehát van egyfajta ilyen logika is, igen.
Milyen eszközök voltak úgymond az év sláger termékei, ha lehet így fogalmazni?
Nyilván ebben a környezetben, ahol azért ahogy mondtam, van egyfajta csorda logika, azért igenis lehet szerintem okosan, vagy valamiféle szakmaiság mellett is jó teljesítményt elérni. Azt gondolom, hogy ami talán a mi erősségünk itt a régió, és a régión belül azért igenis működött az a fajta már-már öregnek és avitnak gondolt logika, hogy értékalapú befektetésekkel lehet pénzt keresni. Tehát ha megnézzük a régió szélesebben vett európai fejlődő régiónak az idejévi teljesítményét, akkor az ki lehet jelenteni, hogy az értékalapú befektetések működtek idén, tehát aki olcsó piacot vett, az jó teljesítményt tudott elérni. Tehát alapvetően ugye az idei, de globálisan is egyébként azt jelenthetjük, hogy az idei év három legerősebb piaca sorrendben a görög, az orosz és a román volt, tehát, de globálisan, tehát nem csak a régiónkra vetítve, ez 30% fölötti teljesítményt jelent mindhárom piac esetén.
Azért tegyük hozzá, hogy ezek voltak mondjuk az év elején, ha megnéztük volna ezeket, ezek voltak a legkockázatosabb piacok.
Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy hát ugye kockázati cserébe jár a hozam, tehát ugye nehéz erre mit mondani. Egyébként azt gondolom, hogy olcsó piacok voltak ezek, és még mindig olcsóak. Tehát, most hogy én nekem ez volt a fő vezérlő elvem, hogy azért egy alapvetően ugye az orosz, meg a román piac esetén is egy nagyon magas osztalékhozamról beszélünk, tehát amellé nehéz. Értem a kockázat, persze nyilván van kockázat. Ugye pont ez nagyon érdekes felvetés egyébként abban a szempontból is, hogy ugye pont az orosz piacot azt mondta egy évvel ezelőtt akkor kellett megvenni, amikor a Krím félsziget miatt amerikai szankciókkal fenyegették meg az orosz gazdaságot, akkor esett pár nap alatt 10% az orosz index, majd onnan realizott 60-at.
Hát és gondolom a román piacot meg akkor kellett megvenni, amikor bejelentették, ugye tavaly decemberben, ha jól emlékszem, egy kormány tervezetet ugye az új adókról.
Így van. Hát ugye ez nagyon érdekes, mert most, amikor felvesszük ezt az adást, pont egy éves évfordulója van ennek a, tehát ez tavaly december 19-i, ez a román kormányrendelet, ami ugye arról szólt, egy ilyen nagyon egyszerű öngyilkossági kísérlet volt arra vonatkozóan, hogy tönkretegyék a román gazdaságot, akkori Európa leggyorsabban növekvő gazdaságát. Igen, azt abban a pillanatban kellett megvenni, hogy erről írtunk is egy cikket, hogy azért nagyon érdekes sztori ez egyébként, mert igazából ez nem arról, tehát ezen a ponton ez nem egy értékalapú befektetés volt, hanem inkább egy olyan fajta logika, hogy az ember hogyan gondolkodik a politikáról, hogy reális-e az, hogy egy egyébként közel kisebbségi kormányzással működő román kormány keresztül tud verni a parlamenten egy olyan törvényjavaslatot, ami egyrészt tönkreteszi a román gazdaságot, másrészt az összes létező szektorra olyan adót vet ki, ami ellehetetleníti azokat. Tehát, hogy magyarul működik-e az, hogy a gazdasági elit összes szereplőjét egyszerre gáncsolod el? És ugye erre van ez a Diktátorok kézikönyve nevű híres alkotás, ami azt mondja, hogy az a politikus, vezető, diktátor, nevezzük bárminek, aki egyszerre az elit az összes tagjával megpróbál kibánni, az megbukik. Ez egy híres állítása ennek a könyvnek. Tehát, hogy ugye úgy működik a vezető, hogy mindig kell egy kritikus koalíció mögé, az elitnek egy széles koalíció, vagy nem egy széles, de 50+1-es koalíciója. És ugye egy egyfős parlamenti többséggel működő román kormánynál azért éreztük, hogy ez nem fog menni. Vagy ha ezt nem is éreztük, mindig azt mondtam a kollégáknak, hogy hát azért több milliárd román lejnyi adót vetnek ki a bankokra, az energiacégekre, hogy hát csak van valakinek annyi esze, hogy két darab parlamenti képviselőt megvesznek ennyi pénzzel, vagy ennek a töredékéért, és akkor már is nem fog átmenni ez a javaslat. És egyébként ez történt. Tehát ugye az történt, hogy a parlamenten nem ment át ez a javaslat, és akkor megindult egy lassú kitáncolási folyamat idén január-februárban, majd pedig a politikus, aki ezt az egészet kitalálta a májusi parlamenti választások során ugye megbukott, és még ugye vasárnap volt a választás, és hétfőn be is ült a börtönbe, mert egyébként eljárás folyt ellene. és az általa hátrahagyott koalíció pedig augusztusban meg is bukott. Szóval ha tökéletes példa kell a diktátorok kézikönyvének a mechanizmusára, akkor ez az volt. Tehát azt mondom, hogy ilyen szempontból mind a mellett, hogy olcsó volt a román piac, meg olcsónak gondoljuk, azt mondom, ez nem egy közgazdasági logika volt, ami tavaly december 19-én befektetésre kellett kényszerítse az alapkezelőket, hanem sokkal inkább egy politikai logika.
Hát ehhez azért bátorság is kell, mert ugye, és most maradjunk a román piacnál, nem véletlenül, hiszen elég szép hozamot sikerült ott elérnetek az alapotokkal, de azért ott még egyszer visszatérve, komoly bátorság kellett ahhoz, hogy olyan politikai helyzetben, amilyenben a románok vannak, ugye ott folyamatos a kormányváltás, mert követni sem lehet lassan, tehát aki nem ott él, vagy nem nap mint nap olvas róluk, akkor alig ha tudja, hogy ma ki a miniszterelnök például. De egy olyan helyzetben azért ez egy elég nagy rizikó, én azt gondolom.
Ja, nagyon fontos a mi szakmánkban, hogy az érzelmeket meg a rációt tudni kell külön választani. Nagyon nehéz egyébként, ugye erről nagyon sok könyvet írtak, hogy működik az ember, emberi psziché. Én azt mondtam a kollégáknak, amikor lőttek, idézőjelesen, amikor ugye nehéz helyzetben voltunk, és az érzelmeink ragadtak el olykor, hogy semmit ne csináljunk, számoljunk. És ugye mi kiszámoltuk azt, és hogy gyakorlatilag a piac idén januárban lényegében a román esetben beáraszta a legrosszabb forgatókönyvet. Tehát a román adórendeletnek minden egyes eleméből beáraszták a legrosszabb forgatókönyvet január végére.
Igen, hát ott napokon belül 20-30%-ot estek a zárfolyam.
Annyit nem, de összesen egy 18-at estek. De lényeg, hogy hát azt mondtam, hogy ha be van állazva a létező legrosszabb forgatókönyv, akkor innen mi történhet? Tehát az volt az a pont, amikor azt mondtuk az ügyfeleknek, hogy itt van az a pont, amikor érdemes elgondolkodni a vételen, mert ha a legrosszabb be van árazva, akkor onnan mi történhet még? Tehát azt gondolom, amikor ilyenkor érdemes számolni. Az sokat segít.
No, de volt egy kedvező hozadéka ennek a belengetett adótörvénynek, mégpedig az, hogy ugye a román piac ugye feltörekvő piaci státusz előszobájában volt, egyetlen egy kritériumot kellett nekik teljesíteni, az a likviditás, és hát ezzel a felhajtással, vagy hogy is mondjam, ezzel sikerült gyakorlatilag.
Hát annyiban pontosítanék, hogy ez arra volt elég, hogy a FTSE emerging market státuszba, vagy a fejlődő piaci státuszba bekerüljenek. Ez még nem az, amire igazán várunk, az MSCI fejlődő piaci státusz, arra azért még várni kell, ott még több kritérium is egyébként hiányzik. De tény, hogy idén szeptember 26-tal az FTSE bejelentette, hogy bekerülnek a fejlődő piaci kalapba, ha úgy tetszik, és ez jövő szeptember 26-tal történik meg ténylegesen. Ami a nagyobb falatot az MSCI-t illeti, ott szerintem a legfontosabb az, hogy ez a román privatizáció újra elinduljon. Vannak nagyon nagy cégek, amik állami tulajdonban vannak. Ha azok tőzsdére jönnek, akkor azt gondolom automatikussá válhat az MSCI-be való bekerülés. Elég egyetlen céget mondok, nem húzom a szót. Ez a Hidroelektrika nevezetű cég egyébként Romániában.
Ez a vízi erőművek.
Igen, nagyon fontos a vízi energia Romániában, elég jelentős szeletet adja az energiatermelésnek, és ugye a manapság, amikor az ESG ennyire fontos, hogy környezettudatos befektetések, stb., azt gondolom, ez egy olyan termék lesz, ami tetszeni fog a befektetőknek, plusz ha megvalósul, ez egy ilyen 1,5 milliárd eurós IPO lesz, ami méretét tekintve is egy ilyen MSCI aspiráns ilyen szempontból, és hát a piacon a likviditást, a külföldi befektetőket, stb. Be tudja hozni. Tehát ez egy elég jelentős erőrelépés lenne a tekintetben.
Ugye, ha megvalósul, és ez nem véletlenül mondom, hiszen évek óta húzódik, és ez is a politikai bizonytalanságot tükrözi. És ugye ott van a másik dolog, hogy a román piac legvonzóbb vállalatai a román állami energetikai cégek. De ott is azért elég sok a bizonytalanság. Ugye folyamatosan változnak a jogszabályok, ugye kötelezik a cégeket például arra, ha jól tudom, hogy az eredményük 80-90%-át fizessék ki osztaléknak, ami első hallásra vonzónak tűnik, no, de mi marad befektetésre, beruházásra, fejlesztésre például?
Második hallásra is vonzónak tűnik szerencsére, mert hogy ezek nagyon konzervatívan működő társaságok, és nincsen bennük adósság, hanem készpénzen ülnek. Tehát ez a fajta osztalékkifizetési kényszer, ez azt a fajta fiskális konzervativizmust próbálja eltüntetni, ami ezeknél az állami cégeknél létezik. Tehát ennek mint mi befektetők alapvetően örülünk, és örülnénk annak is, hogyha valamennyi adósság is lenne ugye ezekben a cégekben, de itt még nem tartunk. Ami a politikai bizonytalanságot illeti, ez létezik, igen, tehát én azt gondolom, hogy ennek a megszűnésnek két módja van. Az egyik az, hogy legkésőbb jövő novemberben, ugyebár választások lesznek, rendes választások, és akkor alakulhat egy olyan kormány, aminek parlamenti többsége van, és kap egy 4 éves mandátumot, hogy helyre hozza elsősorban a költségvetésben meglévő problémákat. A másik megoldás, hogy az önkormányzati választások után idén tavasszal sikerül egy előre hozott választást megvalósítani Romániában, és akkor ez egy picit előrébb megvalósul, ez a fajta stabilizálódás, ez a két opció áll előttünk.
Mondjuk rátérnénk egy picit a gazdaságra, csak Dióhéjban. Azért ott is azt láttuk, hogy egy elég dinamikus gazdasági növekedés volt az elmúlt években, de lassan már azt kell mondanunk, hogy egy kicsit túlfűtött a gazdaság, ugye. Ott is leginkább az instabilitás jön le, hogyha a számokat megnézzük, rosszul látom?
Erőteljes fogyasztásbővülés volt az elmúlt időszakban, tehát alapvetően fogyasztás vezérelte növekedés volt. Ugyanakkor nagyon alacsony a bázis. Tehát azt nagyon nehéz megítélni, hogy mi az egészséges egy ilyen nagyon alacsony bázis esetén, úgyhogy én ezt kevésbé látom problémának. A költségvetést azt nagyobb gondnak látom, ott nagyon elszállt a hiány, relatív 3,5-3,8%-os hiány várható jövőre, szóval azért annyira nem vészes, de tény, hogy itt van egyfajta korrekciós kényszer. Hát azt kell látni nagyon röviden, hogy emellé a nagyon magas költségvetési hiány mellé nagyon pici adóék tartozik, hogy Írország után Romániában a legkisebb az adóelvonás mértéke, szóval, hogy igazából itt lenne lehetőség korrekcióra anélkül, hogy nagyon nyomnák a gazdasági növekedést, csak hát ez nyilván egyfajta politikai szándék, meg stabil politikai háttér kell. Tehát azt gondolom, hogy ezek a problémák, amik most hogy a makro kapcsán megvannak, ez egy stabil, 4 éves felhatalmazással rendelkező, parlamenti többséggel rendelkező kormányzat ezt 4 év alatt könnyedén helyre tudja hozni.
Igen, csak az elmúlt időszakban azért nagyon-nagyon kevésszer lehet azt elmondani, hogy gyakorlatilag egy kormány kitöltötte a 4 évét úgy, hogy nem volt közben bármilyen botrány, vagy letartóztatás éppen.
Igen, ez a demokráciának a sajátossága, ezzel nehéz mit mondani.
Innen megyünk nem sokára tovább, előbb azonban kénytelenek vagyunk tartani egy nagyon rövid szünetet, azonnal jönk vissza.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.